Rádió Egyetem. Filozófia történet. Lak. Mekis Péter előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.
Jó reggelt kívánok! Előre szólnék, hogy beteg vagyok, és hát remélem katedrán keresztül ez nem terjed, de nem biztos, hogy akár csak azt a hangerőt is produkálni tudom, amit múlt héten. John Lakról lesz szó, akivel egy emberöltővel léptünk túl Descartes-től. Egyben beléptünk a végképp az újkori filozófiába, és az értekezés az emberi értelemről az egyik első ilyen nagy, vaskos, modern filozófiai mű, irgalmatlan méretű, és így fel van osztva, hogy elsőtől negyedik könyvig, a könyvek fejezetekre vannak osztva, a fejezetek pedig ilyen paragrafusokra vannak osztva. Az angol címe ennek a könyvnek az, hogy An Essay Concerning Human Understanding. Tehát nem kimondottan értekezésnek van számva, de hát gondolom eszének nem lehet amiatt fordítani, mert az eszén egy rövidke írás szoktunk érteni. Ez meg nagyon hosszú. A sematizmusban hajló filozófia történeti munkákban úgy szokták jellemezni az újkori filozófiát, hogy két nagy versengő irányzat van. A két nagy versengő irányzat közül az egyik az a racionalizmus címkét kapta, a másik pedig az empirizmus címkét, és ezek a kategóriák rosszak, alkalmatlanok arra, hogy finom ítéleteket hozzunk, de mégis ilyen első orientálásnak alkalmasak. A racionalizmus első számú képviselőjének Descartes-ot szokták tartani, és tekintsük most a mi tananyagunk figyelembevételével, mi kurikulumunk figyelembevételével Lakot, az empirizmus fő képviselőnek. Általában brit filozófusok, úgy értve a britet, hogy nem csak angol, de skót. Az empirizmus és a racionalizmus közötti alapvető különbség az megint csak ilyen bevezető tankönyvi szinten, de valahogy ezt tessék a jegyzetekben jelezni, hogy ezek rossz sémák, amiket az ember elmond, mert elszokás, de hogy ezek nem pontosak, nem általános érvényűek, ezek közhelyek, amikbe akkor lehelhetünk életet, hogyha megnézzük, hogy egy-egy filozófus ténylegesen miket gondolt. Szóval az alapvető különbség mindezekkel a fenntartásokkal az, hogy a racionalizmus az általános elvekből következtet. Általános elvekből következtet például Descartes ugye a külvilág létezésére és más emberek létezésére. Egy nagyon izgalmas gondolatmenetről van nála szó, minden ismeretét felfüggeszti. Mivel az a fejemben benne van a Jóistennek az ideája, és a Jóisten ideájához hozzátartozik a tökéletesség. Ugye, és a tökéletességek legnagyobb, a tökéletesség nem lenne teljes anélkül, hogy az illető dolog létezne. Ezért Jóistennek is létezni kell, ugye tökéletlenebb lenne egy csak a fejemben létező Isten, mint a ténylegesen főtől függetlenül is létező Isten. Aha, hát akkor én is vagyok, Isten is van. Na de Isten jósága nem egyeztethető össze azzal, hogy gonosz kis csaló démon káprázatot borítson a szememre, és azt higgyem, hogy van külvilág, azt higgyem, hogy vannak érzéki tapasztalataim, és közben ne létezzen érzéki valóság. Tehát létezik érzéki valóság, és hasonlóképpen léteznek más emberek is. Ugye egy általános elvekből következtetünk. Na most az empirizmusban ez a dolog megfordul. És elsősorban a modern természettudományok hatására fordul meg. Nagyon érdekes, hogy a racionalizmus is a modern természettudományok hatására alakul ki. Mást és mást tartanak fontosnak az a természettudományokból, de mielőtt ezt összehasonlítanám, elmondanám, hogy a racionalisták hogyan gondolkodnak. Ezek az egyszeri racionalisták, ugye a séma racionalisták, akik nem azonosak egyetlen egy filozófussal sem, hanem kizárólag a bevezető tankönyvek hülyeségei. Nem voltak bolondok ezek a filozófusok, hogy ilyen sémákba bújjanak bele. Ennél azért nagyobb koponyák voltak. A empirizmus az azt mondja, hogy az érzékelési adatoknak van elsősége. mindenek előtt abban bízhatunk. Az ilyen metafizikai hókuszpókuszokban, amiket Descartes csinál, sokkal kevésbé bízhatunk, mint mondjuk egy műszeres mérésben. Tehát, hogyha fogok egy mérleget, és megmérem a jól beállított mérleggel, megmérem valaminek a súlyát, akkor a kapott adat az megbízhatóbb, mint bármilyen metafizikai, nyakateket metafizikai érv. Mindenek előtt tehát az érzéki adatok vannak, az érzékelési adatok vannak. Ezekből táplálkozik az emberi tudás. Hogyan és miként? Ez a következő kérdés, ez az empirizmusnak ugye az alapkérdése, a racionalizmusnak, és az az alapkérdése, hogy hogyan és miként teszünk szert tudásra. Hát a Descartes által teremtett filozófiai hagyományban vagyunk, az az alapvető kérdés, hogy hogyan lehetséges biztos tudásra szert tennünk, hogyan keletkezik a tudás, hogyan ismerhető meg, hogyan lehetséges biztos ismeretet szerezni a világról. Csak az empirizmus alapkérdése az az, hogy a tapasztalatra támaszkodva hogyan biztosíthatjuk be a tudásunkat. A racionalizmus alapkérdése pedig az, hogy általános elveket támaszkodva hogyan biztosíthatjuk be a tudásunkat. Egy-két fogalom csak felbukkan a szövegben, ami nagyon félrevezető lehetne. Egyik ilyen fogalom az az ideának a fogalma, ami az empirizmusnak egy egészen alapvető fogalma, és aztán később tovább él a filozófiában. És Platon olvasmánnyal a háta mögött az ember arra gondolhatna, hogy az idea az azt jelenti, amit Platonnál is jelent, ugye? Tehát olyan absztrakt létezőket, amelyek mind az elmebeli tartalmainktól, mind a külvilág, a fizikai valóság dolgaitól különböznek, és amelyet mert részesülvén tehetünk szert ugye ismeretekre. Ötve, amelyekben részesülvén válnak ilyennél vagy olyanná a világ dolgai. Tehát mondjuk a fehérség ideában kell részesülni a falnak, hogy fehér legyen. A fehér azonban nem valami olyasmi, ami a mi elménkben létezik. Hogyha mindent, ami fehér, átvestenénk feketére az egész világon, és elfelejtenénk már, hogy milyen volt a fehér szín, a fehér szín akkor is létezne, akkor is lehetséges volna, hogy valami egyszer csak fehérré váljon, és fehérként ismerjük fel. Tulajdonképpen ez az alapgondolat a platoni ideatan. Amit Lack és kortársai és az ő nyomán egészen mostanáig a filozófia ideán ért, ha csak nem Platonról beszél, az teljesen más, gyökeresen más. Ettől gyökeresen különbözik. Nagyon fontos a különbséget tenni közöttük. A platóni kifejezésre egyre jobban elterjed, különösen az angol szász szövegekben, tehát angolul írott filozófiai munkákban a form elnevezés, tehát formának nevezni. Most már magyar írásokban is egyre többször kerül elő, hogy formának mondják inkább ezeket a platóni ideákat. Hát a színnek a formája marad meg, egy elvontabb értelemben természetesen a forma, mint sem, hogy geometriai értelemben forma legyen. A Lacki ideák, illetve hát a brit empirizmusnak az ideái, ezzel szemben mentális tartalmak, ezek azok a valamik, amik az elmében, mint gondolkodó létezőben vannak. Az újkori filozófia legalábbis az első hosszabb szakaszában elfogadta Descartesnak ezt a különbségtételét a gondolkodó létező és a fizikai kiterjedt létezők között. Tehát, hogy van valami olyan összetevünk, ami egy fizikai test volna, amely természettudományos eszközökkel tanulmányozható, és volna egy ettől, hát mind ontológiai, mind ismeretelméleti értelemben független lélek vagy elme, vagy szellemnek is szokták ezt fordítani, mindegyik fordítás szerencsétlen magyarul. Az angol mind szóra nem lehet egyiket sem ráhagatni, de hát bevett módon, ezt elmének szoktuk mondani, jobb hián. Szóval volna egy elme, ami ettől független, a testtől független, és önálló létezésre képes, és csodálatos képen összhangban működik a testtel. Ugye, amikor a test érzékeléseket közvetít a számára, érzéki információkat közvetít a számára, akkor azok eljutnak az elméhez, és amikor az elme üzen a testnek, hogy például mozduljon, akkor ez az üzenet is megérkezik. Tehát ezt elfogadják a brit empiristák, és amit ők ideáknak mondnak, azok ennek a gondolkodó létezőnek a tartalmai, tehát nem anyagi létezők. Olyan valamik, ennél fogva, amiknek a létezésében Descartes sem kételkedett. Amiknek a létezésében Descartes sem kételkedett, ugye Descartes azt mondta, hogy ez az, amit nem tudunk kétségbe vonni, hogy tudati tartalmaink vannak. Megjegyzem, talán még a tudat lenne a legjobb fordítás erre a gondolkodó létezőre. Ez egy ilyen nagyon, nagyon bizonytalan, nagyon, nagyon kényes egyensúly, hogy a külvilágról szerzett ismereteinket tekinti elsődlegesnek Locke, de aminek ezzel elsőbséget biztosít, ismeretelméleti elsőbséget biztosít, az nem a magának a külvilágnak a tényei, hanem az azoknak a tényeknek az elmében való lenyomatai. Tehát ahogy azok, ezek a külvilág dolgai tükröződnek az elmében. Tovább finomítanám a sémát. Tehát vannak az anyagi dolgok. Ezek az elmében, vagy tudatban, lélekben, szellemben, akármiben lenyomatokat képeznek az érzékszervek közvetítése révén. Tehát itt közbül az érzékszervek vannak. És így ideák keletkeznek bennünk, ugye különféle dolgokról, különféle ideák keletkeznek bennünk. Ezeket az ideákat, amik az érzékelés eredményeképpen létrejönnek bennünk, ezeket úgy nevezi Locke, hogy érzéki ideák. Most az érzéki ideák káoszában az teremt rendet, az a képessége az emberi elmének, hogy rendet tud rakni az ideák között, műveleteket tud végezni az ideákkal. Kicsit hasonlóan gondolja ezt el Locke, mint ahogy számokkal műveleteket végzünk. Ilyen számomra kicsit bizarr elképzelésű gondolatokkal egy ilyen számtani módon bánnánk. De szóval összetett ideákra, vagy reflexiós ideákra teszünk szert ezekből. Immár nem az érzékelés, hanem az ész használata révén. Tehát ebben a két lépcsőben teszünk szert ismeretekre. Itt ezeket már ismereteknek nevezhetjük, az érzéki ideák lenyomatai önmagukban még nem ismeretek, hanem kósza adatok a világból. Na most néhány pont még itt érdekes. Ugye Descartes fordítva látná a megismerésnek az irányát. Ugye először azokból kellene kiindulnunk, amik Descartes szempontjából szerencsétlen módon reflexiós ideáknak neveztet, általános eszmékből, és onnan kellene elindítani a gondolkodást, miként azt a matematikában tesszük, és miként a természettudományok sugallják, amelyek szintén matematikai eszközöket használnak. Ugye? Ez volt a nagy forradalma az újkornak, az újkori természettudományoknak, hogy matematikai eszközöket kezdtek használni a világ leírására. Másfelől azonban kialakult a tapasztalati tudományoknak a módszertana, kísérletek és megfigyelések módszere, kialakult az a máig érvényes ilyen kánon, szabványnak mondhatnánk, kialakult az a máig érvényes kánon, hogy hogyan is kell tapasztalati ismeretekre szert tennünk természettudományos eszközökkel. Másik oldalon, tehát a Descartes elgondolás, a születő természettudományok elsősorban a fizika ihleti az empiristáknak az elgondolását, hogy a helyes út az a tapasztalattal, az egyedi megfigyelésektől halad az általános ideák felé. Na most Locke ezt a sémát kiegészíti néhány nagyon fontos metafizikai dogmával, úgy lehetne ezt mondani. Amikre az ember csak a vállát vonogatja. Tehát azért mondom ezeket dogmának, mert az ember csak a vállát vonogatja rá, hát ha akarom, elhiszem neki, ha nem akarom, nem hiszem. Mindenek előtt abból a természettudományos képből kialakulva a kor fizikájában, a 17. századi fizikában uralkodott, abból kiindulva azt gondolta Locke, azt hirdette Locke, hogy a fizikai valóság az ilyen részecskékből áll, anyagi részecskékből áll, amelyek olyanok, mint az általunk látott nagy fizikai testek, azzal a különbséggel, hogy észrevihetetlenül kicsik, tehát észrevihetetlenül kicsi és oszthatatlan összetevők, anyagi összetevőkből áll az anyag, és ezek ugyanolyan mechanikai kapcsolatban állnak egymással, ugyanúgy ütköznek, összetapadnak, mit tudom én, mit csiket csinálnak, ugyanolyan módon viselkednek, mint az anyagi testek, a nagy anyagi testek, mondom, azzal a különbséggel, hogy észrevehetetlenül kicsik. Tehát így lehet azt ugye magyarázni, hogy egy anyagi test szétesik, mert az sok részből áll, a sokat mindig szétválaszthatjuk kettővé. Az atomi részecskék azok nem választhatók széllyel. Tehát azt mondja, hogy a fizikai világ az valóban ilyen, ahogy a fizika, az akkori fizika leírja, ilyen anyagi részecskékből áll. Most ez úgy van, aztán az érzékelés például úgy van, korabeli természettudományos leírásban, hogy az anyagi tárgyakból, amelyik számolatlanul tartalmaznak ilyen atomi részecskéket, némelyik részecske útra kél, és kontaktusba lép az érzékszerveinkkel. És ezek a részecskék önmagukban észrevehetetlenek, de ezek okozzák azt, hogy mi észrevesszük a nagy anyagi tárgyakat, amelyek már észrevehetőek az érzékelésünk számára. Tehát valami olyasmiről beszélünk folyamatosan, miközben az érzékelés alapjait írjuk le, és empirizmusról beszélünk, valami olyasmiről beszélünk folyamatosan, ami az érzékelés számára hozzáférhetetlen, jelesül az anyag ezekről a bizonyos atomi részecskékről. Jó, tehát hogyha én nekem az lenne a feladatom, hogy csak annyit mondjak el, hogy hogy vannak a dolgok Descartesnál és Locke-nál, és megpróbálják mindenkit meggyőzni a Descartes órán, hogy Descartesnak van igaza, a Locke órán, hogy Locke-nak van igaza, akkor zavarba lennék, mert sem Descartesnak, sem Locke-nak az alapdolgait ma már nem hisszük el. Tehát tessék, azt szeretném kérni a hallgatóságtól, hogy tessék magukat ugyanúgy felnőttnek tekinteni, hogy én is felnőttnek tekintem önöket, nem akarom elhitetni, hogy hibátlan gondolatmenetekről van itt szó. Az eltelt évszázadok azok nem malmozással teltek, hanem azzal adtuk meg a filozófiában a tiszteletet, elnézést, hogy magamat is ide sorolom, szóval a filozófusokat, a későbbi filozóf, későbbi korok filozófusai azzal adtak meg Locke-nak a tiszteletet, hogy újra gondolták a dolgait, és igyekeztek hibát keresni benne. Szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon kényes és metafizikai előfeltevés, hogy hát az anyagi világ az ilyen anyagi részecskékből állna. Na most az anyagi részecskékkel kapcsolatban aztán jön a következő, hogy tudnék, ezek az anyagi részecskék bírnak mindenfajta olyan minőséggel, ami a mechanikai kapcsolatokban, tehát az ilyen közvetlen fizikai leírásban szóba jön, a többi tulajdonsággal viszont nem bírnak. Tehát van nekik méretük, van formájuk, van keménységük, van tömegük. Ezeket úgy nevezi Locke, hogy elsődleges minőségek. Tehát ezek a dolgoknak az elsődleges minőségei. Ezek vannak tényleg a külvilágban is. És ezek megjelennek az érzéki ideánkban. Mondja, ezek lennek ezek az elsődleges minőségek. Most itt a formát emeltem ki közülük, hogy az a érzéki ideánkban szintén megjelenik. Felveszik ezt a formát az érzéki ideánk. Másfelől az érzéki ideáink olyasmiről is közvetítenek, amik nem mechanikai természetűek, például színekről, hangokról és ízekről. Ezek mind olyan dolgok, a színek, a hangok és az ízek, amelyek redukálhatók, visszavezethetők elsődleges minőségekre. Tehát például, ugye ma azt tanuljuk iskolában, hogy a szín az a fénynek a hullámhosszával függ össze. Ugye itt ilyesmi nem nagyon merül fel, de hogy valamiképpen a közvetítő részecskék viselkedésére lenne visszavezethető a színesség. És hasonlóképpen a hang is, ugye a részecskéknek, ezeknek a közvetítő részecskéknek a viselkedésére vezethető vissza. Ezek tehát nem közvetlenül, hanem csak közvetve árulkodnak a világ dolgairól. A világban nincsenek színek. A világ dolgainak nincsenek színei. Van viszont keménységük. A keménységről szerzett tapasztalatunk, az közvetlenül árulkodik arról, hogy milyen a világ. A színességről szerzett tapasztalatunk, az azt mutatja meg, hogy hogyan jelenik meg az érzékeink számára a világ, hogyan hatnak ránk a külvilág dolgaiból érkező információs atomok. Minden tiszta mechanika, és egy sokkal szűkebb értelemben mechanika, mint Newtonnál, tehát szűkebb értelemben annál, amit az iskolában tanulunk, mert mi Newtonnál egymástól távol lévő dolgok is erőhatást gyakorolhatnak egymásra, addig ebben a mechanikai, az koraújkori mechanikai világképben még az van, hogy a dolgoknak közvetlenül kell hatni egymásra. Számunkra ma nevetséges módon okkultizmussal vádolták Newtont, amikor ilyen távoli erőhatásokról beszélt. Descartesnél olyanokat olvasunk, hogy az égitesteket a nap körüli pályájukon ilyen örvények tartják meg. Anyagi részecskék örvénylenek a bolygók körül, és ezek sodorják. Tehát közvetlen fizikai kontaktusra van szükség ahhoz, hogy valamilyen mozgás létrejöhessen, valamilyen fizikai tehát a fizikai kölcsönhatás létrejöhessen, jelesülöm a nap és a bolygók között, örvények kellenek. Ugye ennél sokkal szabadabban gondolkodunk ma a világról, azt gondoljuk, hogy egymástól távoli dolgok is kölcsönhatást tudnak gyakorolni egymásra, illetve amikor valaki részecske fizikába bonyolódik, akkor aztán az ilyen ütközéses dolgok, közvetlen fizikai kontextus, ezek már nem is jönnek számításba, hanem csak a távol hatások maradnak. Ugye a részecske fizikában csak ezekkel számolunk. Nem beszélünk arról, hogy ütköznek egymással dolgok. Sőt, kvantummechanika az azt mondja, hogy az ütközés az eleve képtelenség, olyan nincs, hogy ütközés. Ma a fizikai valóságot alkotó alapvető összetevőket nem a nagy anyagi testek mintájára gondoljuk el. Nem gondoljuk, hogy a kezemből lévő hajítófának az alapvető anyagi összetevői azok valami olyasmik lennének, mint ő maga. Tehát ugyanolyan törvényeknek engedelmeskedő anyagi testek lennének. Nem, nagyon furcsa dolgok azok, amiket a hagyomány kedvéért részecskéknek mondunk. Hagyomány kedvéért úgy beszélünk róluk, mint anyagi testek lennének, de tudjuk, hogy nem azok. Most ez Locke idejében még nem volt így, és nagyon furcsa, hogy minden, mondom, mint egy metafizikai tétellé emelte, hogy a világ olyan, ahogy azt épp akkor leírják. Mai szemmel ez megmosolyogtató. Jó, tehát elsődleges és másodlagos minőségek között egy alapvető különbség. Elsődleges minőségek, azok vannak kint is, bent is. Másodlagos minőségek, például színek, csak bent vannak. A következő ilyen nagy, súlyos metafizikai tétele Locke-nak, ami szintén az utókor ítélete szerint, a mai általános megítélés szerint elkerülhetetlen ahhoz, hogy az egész működjön, az egész Locke-i séma működjön, az az, hogy az elmének kizárólag ebben az irányban lehet táplálkozni a ideákkal, tehát csak érzéki ideákból származó, csak az tapasztalatból származó reflexiós ideákra tehetünk szert. Az érzéki ideák az elsődlegesek, és csak ezekből van felépülve az összetett ideák. Az elme a születéskor, ahogy azt Locke írja, tiszta lap. Tiszta lappal indulunk. Teljesen le van nullázva, és ez a lap, ez a tiszta lap íródik aztán tele. A tiszta lapot azt latinizmussal tabula rázának mondja. tiszta lappal indulni, ezt innen, pont, egészen pontosan Laktól származtathatjuk. Átértelmeződött ez a mai magyar köznyelvben, tiszta lappal indulni nem a gyermeki elmére utal, hanem arra, hogy akinek mondjuk a bűnlajstromát lenullázunk, és akkor tiszta lappal indulhat. Tehát mondjuk, hogyha amnestiát hirdetnek egy országban, akkor mondhatjuk azt, hogy tiszta lappal indulunk. Szóval a tabula rasa az elme, amely megtelik ideákkal, megtelik a tapasztalat révén, rögtön ugye az első pillanatban, ahogy az érzékek működésbe lépnek, megtelik ideákkal. Szerencsétlennek gondolom azt az elképzelést, hogy ezt a születést, tehát az elmének a születését, azt valami nagyon-nagyon buta módon az újkori gondolkodása biológiai értelmevet születéshez kapcsolja, tehát az anyamékből a külvilágba való átkerüléshez kapcsoljuk. Nagyon sok minden emiatt van, például az a rendkívül kártékony, nagyon embertelen szülési kultúra, ami ma a modern fejlett világban van, fejlett civilizációban van, és észveszejtő károkat okoz. Rendkívüli mértékű károkat okoz az, hogy azok a szakemberek, akik a születéssel foglalkoznak szakmaszerűen, azok úgy gondolják, hogy ott kezdődik, ugye a születéssel kezdődik meg a babának az élete, tehát neki tök mindegy, hogy mi történik, és mondjuk leghelyesebb az, hogyha a lehető legkényelmesebbé, medicinális szempontok szerint legbiztonságosabbá tesszük a születést, és mondjuk császármetszéssel hozzuk végre világra a gyermekeket. Ugye Magyarországon 30%, Brazíliai nagyvárosokban 80% császármetszéssel jön létre, retteltes károkat okoznak a babának. Tehát azt szeretném csak mondani, még hogyha el is hiszük, hogy tabula rasa, tehát tiszta lappal indul az elme, miért kéne azt feltételeznünk, hogy ez a biológiai születéssel kapcsolódik össze? Tudjuk, világos kísérleti tapasztalatok mutatják, hogy érzékelés az anyamékben is van. Ez most egy kitérő volt, semmi köze Lakhoz, csak szeretném, hogyha tudnánk ezeket a dolgokat kapcsolni fontos és aktuális problémákhoz is. Igazán izgalmas filozófiai kurzust úgy lehetne tartani, hogyha lenne idő arra, hogy a filozófia történeti munkák tárgyalása mellett arról is beszéljünk, mondjuk szemináriumi keretek között, hogy hogyan van ez. Tehát, hogy van ez az elefántcsontoronyon kívül? Hogy egy valami filozófusok a dolgozószobájukban elgondolkodtak a világ természetéről, de vannak problémák, amelyeknek a megvitatásához ezeket fel lehet használni. És ami problémák önmagukban is izgalmasak, praktikusak. Például azt gondolom, hogy ez a tabula rasa gondolat, azzal együtt, hogy ezt Lack a biológiai születéshez kapcsolta, ez rendkívül kártékony módon van jelen ma a mai magyar kultúrában. Konkrétan a születésnek a technikai kultúrájában. Na szóval elsődleges és másodlagos minőségekre és a filozófia elefántcsontornyába visszakanyarodva, ez a második számú ilyen metafizikai sarokpont, hogy azt a tabula rasát, az érzékelést tölti meg ideákkal. Nem így gondolja ez Descartes. Nem így, nagyjából így gondolja a külvilágot illetően Descartes a dolgokat, csak nem gondolja érvényes kiindulópontnak ezt. Elmét illetően nem így gondolja Descartes, ő azt gondolja, hogy például Isten ideája velünk született. Nincsenek velünk született ideák, mondja Lack, és hát honnan tudjuk. Na, tovább haladva, azt mondja Lack, hogy a reflexió tárgyává, tehát a gondolkodás tárgyává ebből a sémából adódóan soha nem tehetjük magukat a világ dolgait. Hát ideák, reflexiós ideák tárgyai nem lehetnek a maguk a világ dolgai, hanem csak ideák. Hát amikor mi azt hisszük, hogy a világ dolgairól fogalmazunk meg gondolatokat, akkor valójában az ideáinkról fogalmazunk meg gondolatokat. Az érzéki ideákról fogalmazunk meg gondolatokat. Ez eddig teljesen rendben van. Csak akkor tegyük fel a kérdést, hogy mikor nevezhetünk egy ilyen gondolatot, tehát mondjuk egy fizikai állítást, egy fizikai valóságról szóló fizikai tudományos állítást, itt tudom én, a sebességek összeadódásának a törvényet, ami ugye nem egyedi fizikai megfigyelésből adódik, hanem sok ilyenből szűrődik le. Mikor tekinthetjük igaznak? Mikor tekinthetjük tudásnak? Első közelítésben azt mondja Locke, hogy a tudás az a érzéki ideákkal való összhang. Tehát, hogyha az, amit állítunk, az összhangban van a közvetlen érzékeléseinkkel, közvetlen érzéki adatokkal. Tehát a sebességek összeadódása esetében ugye ez egészen nyilvánvaló, hogy mit jelent. A részecskékből származó ilyen elemi információink, azok ezt megerősítik. Igen ám. De mi van akkor a gondolataink és a világ közötti kapcsolatról? Vajon tudjuk-e ebből, hogy a világban is érvényes a sebesség összeadódás elve, vagy csak annyit mondhatunk, hogy a világról szóló benyomásainkban érvényes a sebesség összeadódás elve? Az elsődleges minőségeket, ugye ezek közé tartozik a mozgás is, a külvilág dolgainak is tulajdonítja Locke. Ahhoz, hogy igaz állításokat tegyünk, ahhoz nyilván a külvilág dolgaival is összhangban kellene lenni a leírásunknak. Hogyan tudjuk ezt tesztelni? Hogyan lehetne ezt bárhogyan is megalapozni? Ez egy rendkívül homályos és gyenge pontja a lakérvelésnek. Hát ezeken a pontokon lehet ezt a fajta empirizmus kikezdeni, és ez nem azt jelenti, hogy az empirizmus, empirista gondolkodás rossz. A laki gondolkodás nagyon gyenge lábakon áll. Például, hogyan alapozzuk meg a tudás ebben a két lépcsőben? Egy első lépcsőben ezzel, második lépcsőben ezzel kell összhangban lenni annak, ami a legfőső szinten áll, ahhoz, hogy tudásra válhasson. Mégis hogy van ez? Lakot az a meggyőződés irányítja, hogy ez a kapcsolat ez magától fennáll, és ha helyesen végezzük a műveleteket, tehát az eszünket helyesen használjuk, tehát az érzékelésünk jól működik, akkor ez a kapcsolat jól fennáll, az első számú képesség, hogyha a második képességünk az ész jól működik, akkor jól végzünk műveleteket, akkor tudásra teszünk szert. Miért ragaszkodik ehhez vajon Locke? Miért nincs az, hogy ahogy így az empirizmust így naívan elgondolná az ember, hogy a gondolkodásunk tárgyai azok mégiscsak a külvilág dolgai kellene, hogy legyenek. Tehát, hogy az elvontabb gondolataink szegről végről mégis a külvilág dolgairól szólnak, nem csak az azokra alkotott benyomásokról. Azt hiszem, hogy ezen a ponton nagyon jól tetten érhetjük azt, hogy Locke még mindig teljesen Descartes bűvöletében van, Descartes-i fordulatnak a bűvöletében, hogy tudnélik, a külvilág dolgai, Descartes óta a külvilág dolgainak a létezésébe vetett hitünk, az ugye el van bizonytalanítva. Mindenféle szkeptikus érvek vannak. A biztos alap, a megkérdőjelezhetetlen alap, az az elmebeli tartalmak. Na jó, nagyjából itt az ideje, hogy a felvezetést elhagyjam. Négy könyvből áll ez a nagy értekezés, abban a negyedik könyv 13-tól 17. fejezetéig, de a 17. fejezetnek csak az első fele, elsőtől negyedik paragrafusig. Ebben a szövegrészben bizonyos a tudás körüli fogalmakat taglal Locke, a tudás fogalmával kapcsolatban felvetődő ilyen társfogalmakat, segédfogalmakat tárgyal Locke, nagyon szerintem nagyon érdekes, izgalmas módon szálazza szét a dolgokat. Nagyon jól lehet ezen a néhány fejezeten azt tesztelni, hogy van-e kedvünk filozófiát olvasni a későbbiekben, vagy sem, mert a filozófia az nagy, meglehetősen nagy részében, a filozófia legnagyobb darabjai szerencsére nem ilyenekből állnak, de a filozófiai irodalom meglehetősen nagy részében ilyen fogalmak szétszálazása zajlik. Fogalmi apró munkának nevezzük ezt. Ez egy nagyon unalmas tevékenység, de elkerülhetetlen, és ahhoz, hogy nagyívű gondolatokat tudjuk mondani, a világ ilyen, a megismerés olyan, az ember meg amolyan. De ilyeneket tudjuk mondani, hogy ilyen fogalmi szétszálazás elengedhetetlenül szükséges. Ne kényszerítsék ránk a hétköznapi fogalmak a uralmukat. Szétszállazásban a következő fogalmak jönnek elő, ugye mindenkelőtt a 13. fejezetben a tudás, a 14. fejezetben a becslés, a 15. a valószínűség, a 16. a hozzájárulás, és aztán a 17. az ész. Ebből a tudás és az ész fogalma már előkerült itt. Tudás fogalmával indul a szöveg, és az a további három, a becslés, a valószínűség, a hozzájárulás fogalmáról pedig fogok ilyen definíciós értelemben is beszélni. Tudásnak tehát az olyan ismeretet tekinti, a vélekedéstől megkülönböztetve, vagy a hittől megkülönböztetve, amely ismeret ezt az összhangot biztosítja, tehát olyan reflexiós ideákat tekint tudásnak, amelyek összhangban vannak az érzéki ideákkal. És arról elmélkedik ebben a fejezetben további megfontolások címen, arra nagyon, számomra nagyon érdekes kérdésről, hogy akaratlagos dolog-e az, hogy szert teszünk tudásra, tehát akaratunk függvénye, hogy szert tegyünk tudásra, vagy sem. És azt mondja, micsoda meglepetés, hogy bizonyos értelemben akaratunk függvénye, bizonyos értelemben nem. Tehát egyfelől az ismeretszerzés az olyan valami, ami szükségszerűen adódik, nem tehetjük meg, hogy ne szerezzünk ismeretet, ha csak az érzékelés útját nem zárjuk el magunk elől. Tehát például önök, akik itt ülnek, nem tudnak szabadon úgy dönteni, hogy ne tegyenek szert ismeretekre, ha csak be nem fogják a fülüket. De nem lehet kikapcsolni. Nem kikapcsolhatók az észnek azok a funkciói, amelyek, ez az elmének azok a funkciói, amelyek ezek az ismeretszerző funkciók. Az érzékszervek, az anyagi közvetítés, tehát a testnek a közvetítése az kikapcsolható. Nem tudom egyébként, hogy ez teljesen így van-e. Ez egy kicsit nekem naív képnek tűnik az emberről. Én, ha jól emlékszem diákkoromra, én ki tudtam kapcsolni az érzékelésemet, anélkül is, hogy az érzékszerveimet kikapcsoltam volna. Tehát volt, én úgy emlékszem, hogy volt egy mentális kapcsoló, amitől én értelmes tekintettel, nyitott szemmel, nyitott füllel tudtam ülni az órákon, úgy, hogy semmi az ég egyadta a világ. Tehát a hangokat hallottam, mint zörejeket, de semmi nem került értelmezésre a katedrán túlról érkező információk közül, ha úgy akartam. Nem tudom, máig működik-e ez a képességem, nem tudom, nem csalódtam-e abban, hogy nekem ez a képességem van. Én attól tartok, hogy leegyszerűsíti a dolgokat Lak. Nagyon érdekes az a hasonlat, amivel él az ismeretszerzéssel kapcsolatban. A látáshoz hasonlítja a megismerést, tehát tulajdonképpen a látás az a megismerésnek egy szűk szelete, meglehetősen szűk szelete, de mégis domináns szelete. Két szempontból is domináns. Egyrészt az emberi érzékelés úgy alakult a törzsfejlődés és a civilizáció során, hogy a látás vált a domináns érzékszervünké. Tehát, hogyha dönteni kell ellentmondó érzékelések között, a szemünknek hiszünk leginkább. Ugye a szaglás, tapintás, ízlelés az ösztönök homályában van, leginkább az ösztönös tevékenységeinkhez kapcsolódnak, és a hallás az, ami még legközelebb van a látáshoz ebben a tekintetben. De hogy másfelől az egész megismerést, Platón óta a filozófiában a látás mintájára gondoljuk el. És ez nem biztos, hogy egy jó kép. Mindenfajta megismerést a látás mintájára gondolunk el. Tehát az ideákban való részesülést is, például a Platón ideákban való részesülést is, Platón Szókratésze úgy írja le, mint a látást. Most a látáshoz hasonló ez, mondja, hasonló bármilyen ismeretszerzés esetén, hogy ha csak az érzékszerveinket nem hunyjuk le, akkor hogyha a figyelmünket nem fordítjuk el úgy, hogy az érzékszerveinket és magunkat elfordítjuk az adott ismerettártól, akkor óhatatlanul ismeretet szerzünk. Ebben a szempontból nem voluntáris a dolog, nem önkéntes, nem dönthetünk szabadon. Másfelől, ha akarjuk, elfordíthatjuk az érzékelésünket, elzárhatjuk az érzéki megismerésnek az útját, anyagi dolgokról az érzéki ideák szerzését azt megszüntethetjük, hogyha bárkinek untat a beszéde, akkor faképnél hagyhatjuk, ez a része voluntáris a dolognak. Hát bárki önök közül szabadon, és most ezt a szabadon nem úgy értem, hogy ez nem ütközne retorziókba a részemről, bár valószínűleg nem ütközne retorziókba, de úgy értem, hogy nincsenek elvi akadálya, befoghatja a fülét, befoghatja a szemét, elszúnyókálhat, vagy akár faképnél hagyhat az előadót. Tehát ebben az értelme viszont voluntáris. Na, sokat tudtunk meg. Nem ez a legmélyrehatóbb része a laki gondolkodásnak, de hát ez egy rendkívül terjengős értekezés, ahol minden ilyen rendkívül terjengősen van tárgyalva, és hát valahol mégiscsak be kell kapcsolódni. Na, ennyit megtudtunk néhány oldalon Laktól. Még egy nagyon fontos pont van itt, amit majd elő fogunk venni, hogyha elérkezünk Kanthoz, aki... Hát bevallom őszintén, számomra sokkal izgalmasabb filozófus Laknál. Ez amit most mondasz, Kant miatt nagyon érdekes, mégis. Azt mondja Lak, hogy nem tudjuk megtenni azt, hogyha alaposan végig gondoltuk a dolgokat, akkor tudásra ne tegyünk szert. Tehát miután a megfelelő elmebeli műveleteket, miután az észnek a megfelelő műveleteit végrehajtottuk, nem tudjuk megtenni azt, hogy benne lássuk azt, hogy 3 meg 2 az 5, hogy benne lássuk a megfelelő alapelvek figyelembe vételével, hogy a háromszög szögei azok egyenes szögé egészítik ki, két derék szögé egészítik ki egymást. Nem tudjuk megtenni, hogy benne lássuk, hogy nincs olyan, hogy valami létezzen is, meg nem is. És teszi hozzá gyorsan, nem tudjuk megtenni, hogy belelássuk puszta észhasználattal, hogy Isten tisztelni kell. Egy tiszteletkör a korabeli vallásosság felé. Nagyon érdekes, hogy hogyan kerülnek itt egymáshoz közel dolgok. Tehát egy teológiai, egy logikai, ugye ez a van is, meg nincs is, hogy lehetetlen, hogy valami legyen is, meg ne is. Egy teológiai, egy logikai igazság, és két matematikai, ugye egy számtani és egy mértani igazság kerül itt egymás mellé. És a lényeg, amit mond, az, hogy megtehetjük, hogy nem hajtjuk végre a megfelelő műveleteket, ez szabadságunkban áll. A fene se fog minden bizonyítást végigkövetni, mondjuk a matekban. Ugye ez az egyenes szöges bizonyítás, ez kellően egyszerű, ugye ez amire ő gondol, ez a váltószögekkel való érvelés, ez világosan kiderül a szövegből, hogy erről van szó, hogy húzzunk ezzel egy párhuzamost itt, és akkor ennek az alfa szögnek keletkezik itt egy párja, ami a váltószögek egyenlőségéből tudjuk, hogy ugyanakkora, ennek a béta szögnek keletkezik itt egy párja, ami megint a váltószög tétel miatt ugyanakkora, és aztán itt van a gamma szög, és már is, ugye általános iskolai tanítónéni bebizonyította a gyerekeknek, hogy ez így van. Már csak ugye azt kell bebizonyítani, hogy egy tényleg húzható egy, és csak is egy párhuzamos. Ez egy nagyon fogós dolog. Ennek a kérdése vezetett el a nem euklidészi geometriákhoz, ugye sehogy se sikerült belátni, hogy ez tényleg levezethető a geometria többi axiómájából, és nem akarózott az axiómák között tudni ezt, és aztán kiderült, hogy megcsinálható geometria enélkül is, ilyenekről a általános iskolai tanítónéni hallgat, valamint ugye kell hozzá a váltószögek egyenlőségéről szóló tétel is, tehát hogy az E betűben itt meg itt ugyanaz a szög van, honnan tudjuk, megint csak. Tehát kicsit egyszerűre van fogva a bizonyítás, nyilván lehetne ezt tovább szállazni, nem tehetjük meg, hogy miután a gondolatmenetet végigkövettünk, ne fogadjuk el a végkövetkeztetést. Azért rettenetesen érdekes ez, mert másfél száz év van hátra, hogy matematikusok ellentétes következtetésre jussanak, hogy igenis háromszög elgondolható másképpen is, mint hogy egyenes szögre egészítsék ki a szögei egymást. Hát két derékszöget, egy 180 fokot vagy mit kapjunk. Na most azért érdekesek ezek a számunkra, mert tehát itt mindegyik igazság azoknak az igazságoknak a közébe tartozik, mint a logikai. Tehát a logikaiakkal egy körbe tartozik. Az érzéki ideáinkat, ahogy feldolgozzuk, elaboráljuk az ISZ szabályainak a segítségével, az ISZ műveleteinek a segítségével, ezek a tételek, ezeknek a műveleteknek a működéséről szólnak. Tehát ahogy az érzéki ideákat feldolgozzuk, csak erről szólnak, nem pedig a világról szólnak ezek az ítéleteink. És ilyen értelme mégiscsak ezek is az érzéki ismeretek körébe tartoznak. Platón azt mondja, az ilyenfajta geometriai, logikai, aritmetikai, számtani ismeretekről, de szerintem nyugodtan kiegészíthetjük a teológiaiakkal is, hogy ezek bizony velünk születtek. És minden valószínűség szerint ezt mondja Descartes is, a teológiai, ami a teológiai és a logikai dolgokat illeti, az biztosan, és a fene tudja, hogy a matekkal hogy van. Tehát, hogy van egy reális elképzelés, ami szerint ezek a dolgok, ezek velünk születettek. Nagyon izgalmas, amit Platón mond ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ezekre vissza kell emlékeznünk, ki kell bányásznunk. Amikor egy matematikai bizonyítást csinálunk, akkor az felejtés homályából emeljük ki a dolgokat. Tehát, hogy tudtam, csak elfelejtettem, ezt teljes joggal mondjuk, amikor a matekból felelünk. Bármilyen kérdésről is van szó. Na most Kant az erre egy harmadik választ fog mondani, nem mennék elébe ennek, nagyon megbolygatja ezt a képet, és az egész ilyen racionális empirizmus sematizmust ezt retteltesen meg fogja bolygatni. Ezt az egész kartéziánus sémát, Descartes-i sémát, ezt nagyon meg fogja bolygatni Kant igazi nagy bajkeverő módjára. Belepancsol a mások által kialakított kategóriákba. És ezt teszi minden jelentős filozófus. Amikor elkezdenek ilyen kategóriák megmerevedni, akkor hirtelen felforgatják ezeket. Na jól van, a becslésről. Amit becslésnek fordít a fordító, az angolul judgment. A judgment az ítéletet, megítélést jelent. Azt mondja Locke, hogy vegyük észre, hogy nagyon szűk körre terjedt ki azok az ismereteink, ahol biztos tudásra tehetünk szert. Ennek részint elvi, részint praktikus okai vannak. Az elvi ok az az, hogy hát képtelenség. Képtelenség bizonyos dolgokat megismerni emberi erővel. Mert nem tartunk még ott. Tehát annyi adatot kellene összegyűjteni, amennyi bizonyos ismeretekhez, amire nincs lehetőségünk, nem tart ott az emberi megismerés. Valami jövőbeli minden tudásnak az igézete azért ott lebeg a szemünk előtt ebben a szövegben, tehát ott lebegteti lak, hogy majd a jövőben az ember minden tudó lesz, de most még nem az. Ez az elvi akadály, hogy emberi erővel lehetetlen végigjárni azt az utat, ami nemzedékek hosszú sorára vár. A gyakorlati akadály pedig az, hogy az embernek cselekednie kell, még hogyha elvileg lehetséges is meggyőződni arról, hogy az étel, amit magunk elé tettünk, az valóban táplálni fog bennünket, tehát vegytani jellemzésnek alávetni az ételünket. De ezt minden egyes esetben, hogyha megtennénk, akkor éhen pusztulnánk, elsorvadnánk. Hát nyilván az ember nem ellenőriz le mindent, hanem olykor többé-kevésbé bele a vakvilágba cselekszik, a fasírtos szendvicsnek kinéző tárgyat a szájához emeli és beleharap. Na most ilyen esetekben, hogyha cselekedni akarunk, anélkül, hogy mindent végig gondolnánk és biztos tudásra tennénk szert, akkor folyamodunk ehhez a judgmenthez, a becsléshez. A becslés az a képességünk, hogy biztos alapok nélkül is tudjunk dönteni. Eltájékozódjunk mondjuk ha úgy tetszik, ha meg szabadna kiegészíteni laknak a meglevő látási metaforáit egy másik látás metaforával, nem szerepelne, hogy a ködben eltájékozódjunk. Hogy amikor nem látunk tisztán, akkor is eltájékozódjunk. Félhomályban eltájékozódjunk. Az is előfordulhat, mint az étel esetében, hogy nem ellenőrizzük le annak az anyagi dolognak a tulajdonságait. Tehát, hogy az érzékszervi adatokat nem várjuk meg. Nem teszünk szert megfelelő érzékszervi adatokra, hanem megesszük, az kész. Az is előfordulhat, hogy nem gondolunk végig dolgokat, tehát például a fene gondol végig minden matematikai bizonyítást, egy részüket elfogadjuk, mert mondjuk elkalandozott a figyelmünk, amikor az oktató előadta. Ugye? Vagy mondjuk, ami ezt az órát illeti, az emberi figyelem természetéből adódik, hogy nem lehet minden okfejtést végigkövetni, amit az oktató a katedra mögött elmond. Szeretnék mindenki felmenteni, akiben rossz érzés van, időnként elkalandozik az órán, ez hozzátartozik az emberi figyelem természetéhez. Ha csak nem tetszenek hétpróbás jógik lenni, akik ezt tanulják, hogy a figyelmet hogy lehet egy tárgyon tartani nagyon sokáig, akkor ez nem mehet. Szóval nagyon sokszor a végiggondolás, tehát a reflexiós ideák kialakításának az ész műveleteivel való spórolás, másra kell az észnek az ereje, az marad el, és ezért elhisszük például, mondok egy matematikai példát, elhiszi, hogy mondjuk a négy szint tétel az igazi nagyon híres tétel, hogy bármely térkép, amelyen országok országhatárokkal szerepelnek, és amiben minden ország egybefüggő, az kiszínezhető négy színnel úgy, hogy szomszédos országok ne legyenek egyforma színűek. Hát ismerjük ezt a típusú térképet, amin területeket egy színűre színeznek, és akkor Magyarország rózsaszín, Csehország zöld, Románia piros, mit tudom én, és a négy színnel ezt a dolgot meg lehet úgy oldani, hogy ne folyjanak össze szomszédos országok. Ez nagyon fontos tétel, az 1800-as években bizonyította be, 1800-as évek második felében egy matematikus, 10 évig volt forgalomban a bizonyítása, aztán kiderült, hogy az hibás, újra bebizonyították, megint kiderült, hogy hibás, nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem lehet bebizonyítani, és végül 70-es években komoly számítógépes segítséggel sikerült bebizonyítani, és egy óriási vita kerekedett belőle a matematikusok, matematika-filozófusok körében, hogy mivel ember nincs, aki utána számolja a számítógépnek, mert senkinek nincs mondok egy számot 2000 éve arra, hogy számolgasson fejben, ezért nem tud senki utána menni a számítógépes számolásnak, ezért sokan azt állították, hogy ez tapasztalati igazság, hogy ez a bizonyos négy színtétel, ez igaz. Apel és Haken, úgy hívták a két matematikus. Nagyon, nagyon nagy vita volt ebből, hogy akkor tényleg a tapasztalat, tehát empirikus tudásunk van matematikában. Az utolsó fellegvárában a rációnak, ami nem támaszkodik a tapasztalatra. Nagyon logikatlan széken dolgozom, mi foglalkozunk matematika filozófiával, ez számunkra fontos kérdés. Hát nem tudjuk utána számolni a számítógépnek, de nagyon sokszor az ész műveleteiről van szó, hogy becslésre kell hagyatkoznunk. Ugye a becslés az működhet például úgy, hogy már meglévő tapasztalatokhoz hasonlónak gondoljuk el a többit, ami nincs még meg, vagy azt gondoljuk, hogy az illető, aki helyettünk elvégezte a megfelelő elmebeli műveleteket, jelen esetben egy számítógép, az jól számolt, jól működte, jól használta az eszét. Megbízunk benne. Na ez a judgment. A becslést nem tartom jó kifejezésnek erre. De szóval, hogy megbecsüljük azt, hogy valahogy a dolgok vannak, vagy megítéljük anélkül, hogy tudnánk, hogy hogy vannak a dolgok. Most mire hagyatkozunk az ilyen becsléseinkben? Amire hagyatkozunk, azt úgy nevezi Lak, hogy valószínűség. Itt nem volt szabad keze a fordítónak, tehát nem tudom őt blamálni, de szeretném jelezni, hogy nem pont így használjuk a valószínűség szót. Hát a valószínűségre akkor támaszkodunk, amikor valamilyen becslést akarunk tenni, és megalapozottá akarjuk tenni a becslésünket úgy, hogy tudásunk nincs az adott körben, tehát bizonyos ismeretünk nincsen. A valószínűség tehát nem azt jelenti, amit iskolában tanultunk valószínűségnek. Ugye a valószínűség az valami objektív dolog, eldobok egy kockát, egy hatod a valószínűsége annak, hogy éppen hatos dobok. Feldobok egy pénzérmét, egy ketted a valószínűsége, hogy fej jön ki. Ezek objektív tények. Amit Lak mond, az szubjektív, arról szól, hogy mennyire tarthatunk valamit valószínűnek. A valószínűnek tartásról szól. És szoktuk így is a valószínű szót használni természetesen, hogy mi magunk mennyire tartunk valamit valószínűnek. És hogy az egészen kétségestől a teljesen bizonyosig terjed a valószínűség, tehát a valószínűségnek az egyik szélsősége, hogyha tudjuk, hogy valami nem úgy van, a másik szélsőség, hogyha tudjuk, hogy úgy van, tehát ez a cáfolhatótól az egészen bizonyosig terjed. És a kettő közötti értékek persze az érdekesek a számunkra, amikor bizonyos dolgok valami mellett szólnak. Mik lehetnek ezek a dolgok? Lehetnek a korábbi tapasztalataink, korábbi érzékismereteink. Ugye filozófusoknak a sokszor elővett, meglehetősen bugyuta példájával élve, honnan tudjuk, hogy a nap fel fog kelni, hogyha nincsenek mondjuk általános törvényeink, amikből ezt levezethetnénk. Hát, hogy tegnap is, meg tegnap előtt is, meg az előtt is felkelt, onnan tudjuk. Meg, hogy a nagypapáink is már erről számoltak be. Hát korábbi koroknak a történelem ugye erre tanít, hogy a nap az mindig felkel. Szóval korábbi tapasztalataink, már meglévő hasonló tapasztalataink lehetnek a forrásai, mások tapasztalatai lehetnek a forrásai a valószínűségnek, másoknak a gondolatai, mi korábbi hasonló gondolataink lehetnek a becsülésnek tehát a becsüléshez tartozó valószínűségnek a forrásai. Elkerülhetetlen, hogy ilyenekkel éljünk még akkor is, hogyha biztos tudásra teszünk szert. Gondoljunk bele abba, hogyha egy tudós egy kísérletet tervez, akkor valamilyen előzetes sejtésének kell lenni arról, hogy mit érdemes kutatni. Ugye? Hogy itt ezen a ponton van valami érdekes. Ugye nincs annyi fehér egér abban a laboratóriumban, hogy mindenféle hülyeségre felhasználjuk őket, nagyon jól tervezett kísérleteket kell velük végezni, mert a fehér egereket már amúgy is illegálisan kell vásárolni a környezetvédelmi politika, vagy állatvédelmi törvények miatt. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy a számomra nagyon izgalmas, és hát olyan dolog, ahol megint csak egymás ellen lehet vetni különböző filozófiai érveket, hogy ugye az állatkísérletekben, amelyek a gyógyszerfejlesztéshez hasznosak, hát nagyon sok esetben illegálisan vásárolt állatokat használnak fel a kutatók. A személyes ítéletemet illetve nem tartom jónak az állatkísérleteket, azt gondolom, hogy az egész gyógyszerkultusz, ami van a mai fejlett világban, az túl van pörgetve egy kicsit. Na mindegy. Ami viszont, tehát mások tanúságtétele, mások gondolata, stb. Ezekre mind szükség van, korábbi tapasztalatok, mind szükség van ahhoz, hogy pontosan arra az ismeretet tudjunk majd szert tenni megmondjuk, hogy mi a legvalószínűbb, és annak alapján tudjuk a kísérleteinket elvégezni, ne pazaroljuk a megfigyeléseinket. Vagy ne pazaroljuk a gondolatainkat, ugye valamilyen heurisztikus módszerekkel ki kell találni azt, hogy milyen matematikai tételt fogunk mi bebizonyítani, milyen matematikai tételen kell dolgozni, ahhoz, hogy ne kárba eszett legyen az erőlködésünk. Ami viszont kívül esik az obligón, az a másoknak a vélekedése. Azt mondja Locke, hogy az egyik legnagyobb hiba, amit az észhasználat során elkövethetünk, az, hogy valószínűnek tartjuk azt a dolgokat, amit sokan mások is megalapozatlanul valószínűnek tartanak. Tehát azt mondja, hogy ez aztán gyönyörűen alapot szolgáltathat arra, hogy abban a pillanatban, amikor mondjuk a protestáns Angliát elhagyjuk és átmegyünk Itáliába, akkor katolikussá váljunk, majd Törökországba érve muszlimokká váljunk, majd Japánban pogányokká, pogányoknak nevezi őket. Tehát fokozatok vannak, és ezekben a fokozatokban nem játszik szerepet, semmilyen értelme nem erősíti a valószínűséget az, hogy mások hogyan vélekednek. Az erősíti, hogy a mások vélekedésének milyen alapjai vannak, az igen. Én nem tudom, hogy mi van a szobában, de valaki, aki bent járt, megnézte és elmondja nekem. Ez megerősít. Pusztán az, hogy mondja, az nem. De az, hogy meg is nézte, az megerősít engem. Most még nagyon érdekes itt, és hát ezzel sokat kezdeni nem tud Lak sem, csak előadja, hogy nagyon érdekes az a helyzet, amikor a különféle tanúságtételek, amik a valószínűség megítélésénél számba jönnek, azok ellentmondanak egymásnak. Tehát például a saját korábbi érzéki tapasztalataim ellentmondanak annak, amiről valaki beszámol. És leír ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon mulatságos történetet. Nagyon tetszik nekem ez a, rettenetesen tetszik ez a történet. Kicsit így a ma divatos, ilyen kulturális relativizmusnak az alaptörténetei, tehát ez a minden kultúrának megvan a maga igaza. Ez a, azt mondjuk, kulturális relativizmus, ennek az ilyen történeteihez hasonlít. Ez úgy hangzik, hogy a holland követ, szélmúrakodáját szórakoztatta, a hollandiáról szól, az egzotikus hollandiáról szóló, tehát a távoli és furcsa hollandiának a különös dolgairól szóló történetekkel. És egyre bólogatott, furcsa, de érdekes, mondta a szélmúrakodó, és mikor végül odaért a követ, ahogy elmesélte, hogy Hollandiában időnként a víz annyira keményé válik, hogy az emberek rá tudnak menni, járkálni, csúszkálni tudnak rajta, és akár egy elefántot is elbírna, akkor Szijjártó uralkodó összeráncolta a szemöldökét. Én józan embernek tartottam eddig önt, elhittem, amit mondott, de most rájöttem, hogy mindvégig hazudott. Ugye ilyen már nincs. Ugye két tanúságtétel van, egyrészt egy megbízhatónak gondolt ember a saját tapasztalataira beszámolva előad valamit, másrészt ott vannak a saját tapasztalataink. Ugye konfliktus helyzet adódik a nagykövet minden egyes történetének előadásánál. Hát ilyen nincs. Tehát ez jó, rendben van. Fogadjuk el, mert józan embernek tartjuk. Tehát összeméri, mindig összeméri a saját korábbi tapasztalatait, meg az ő tanúságtételét, és mindvégig, amíg egészen hajmeresztő marhaságot nem mond, hogy a víz megkeményedik, és az emberek csúszkálni tudnak a tetején, addig elhiszi, amit mond, és aztán már egyszer csak súlyosabb beválik a saját tapasztalata. Most azt szeretném mondani, ahogy én olvasom Lakot, itt nem hülye ez az uralkodó, pontosan jól használja az eszét. Azt hiszem, hogy Lak azt mondja itt, hogy egyetérthetünk ezzel, a valószínűségi becsléseink olykor tévútra vezetnek minket. Ez teljesen rendben van. Tehát hamis ismeretre tett szert ez a szijjártó uralkodó, de jól járt el, jól használta az eszét. Nem lehetünk soha biztosak, de a legvalószínűbbet ki tudjuk kalkulálni. Hát mivel azon a vidéken soha nem láttak jeget, soha fel sem merült ez a fajta váltás a szilárd és a folyékony halmaz állapot között, ha nem tapasztaltak ilyesmit, nyilván a viasz náluk is megdermed, de a jég az soha nem keletkezett. A következő és elegetesen hosszú fejezet az a hozzájárulásról szól, assent, nem biztos, megint nem vagyok benne biztos, hogy teljesen jó a fordítás. Különböző okokból és különböző mértékben járulhat hozzá az elme egy ismerethez, egy bizonyos ismerethez. Ugye megint rokonfogalomról van szó, a valószínűség és a becslés, mint a valószínűség és a becslés esetében. Ugye azt lehet mondani, hogy a valószínűség az az, aminek alapján hozzájárulásunkat adjuk egy ítélethez, tehát egy becsléshez. Tehát a hozzájárulás az a mentális tevékenység, amikor azt mondjuk, hogy na jó, akkor ezt úgy fogom ítélni, hozzájárulásomat adom egy adott ismerethez, el fogom fogadni mostantól. Hát inkább talán így lehetne mondani, hogy az elfogadás, amikor igaznak fogadunk el valamit. Ez előfordulhat, hogy bizonyítás alapján történik, ilyenkor a hozzájárulásnak az eredménye az a tudás, a biztos ismeret, és az is előfordulhat, hogy valószínűség alapján történik, és ilyenkor becsléshez jutunk. És megint csak az van, hogy egyrészt a hozzájárulás, a nem bizonyító alapon történő hozzájárulás, az praktikusan nélkülözhetetlen, kicsit szószátjárlak, hogy ugyanezeket újra elmondja, másfelől közkeletű tévedéseknek a legfőbb forrása a hozzájárulás. Egy nagyon fontos dolog van ebben a kicsit terjengős fejezetben, ami még előkerül, egy etikai következtetés, hogy mivel nem tudjuk megúszni azt, hogy hozzájárulásunkat adjuk olyan ideákhoz is, olyan reflexiós ideákhoz, amelyekről nincs biztos ismeretünk, nincs tudásunk. E Ezért ennek a dolgnak a belátása, ez türelemre kell, hogy intsen bennünket. Türelemre a más véleményen, más vélekedésen lévő emberek iránt. Tehát mivel a becsléseink azok mindig szükségképpen nagyon sokan bizonytalanok, sokan és nagyon bizonytalanok, ezért nem helyes az, hogyha másokat mindenáron a magunk igazáról meg akarunk győzni. Ez nem vonatkozik a bizonyított ismeretekre. Azokról helyes meggyőzni másokat. Hát már csak az a kérdés, hogy az elmének hatalmában áll-e világosan különválasztani azt, amit tudunk, azt, amiről biztos tudásunk van, attól, amire vonatkozóan csak becsléseink vannak. Lak azt állítja, hogy igen, ezt meg tudjuk különböztetni. Én Lakkal szemben azt állítom, hogy nagyon bizonytalan az ebbéli ítélőképességünk is, hogy mi az, amit tudunk, és mi az, amit csak valószínűsítünk. Ezt nem tudjuk pontosan megállapítani, ezt Lakkal szemben mondom, és ezért én azt gondolnám, hogy a türelmet az sokkal tágabban kellene venni, mint ahogy Lak mondja, nem csak a vélekedésnek tartott dolgainkra, hanem azokra a dolgokra is ki kellene terjeszteni, amikről azt hisszük, hogy tudjuk.
Elhangzott Filozófia történet, Lak, Mekis Péter előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.